Kedves hallgatom! Ámosz könyve 4. fejezetétől kezdődően 3 fejezetből álló sorozat indul, amely különösen Izraellel, az északi királyság 10 törzsével foglalkozik. A 4. fejezetben arra emlékeztet minket az író, hogy Isten a múltban megbüntette Izraelt gonoszságáért. Aztán az 5. részben látni fogjuk, hogy a jövőben Isten megbünteti Izraelt az ő bűnéért. Végül a 6. fejezetben meglátjuk majd, hogy Ámosz figyelmezteti a jelenleg élő nemzedéket, hogy távozzék el a gonoszságtól. Tehát ez a szakasz nagyon gyakorlati módon alkalmazható ránk is. Akár csak ráillett Izraelre Ámosz napjaiban. Amint Ámosz igyekszik visszahívni a népet Istenhez, szarkazmust alkalmaz, ami igazán mélyreható. Halljátok meg ezt az igét, ti básáni tehenek, Samária hegyén, akik sanyargatjátok a nincsteleneket, és bántalmazzátok a szegényeket, akik ezt mondjátok uraitoknak, hozzatok, hadd igyunk. Ámosz könyve, 4. rész, 1. vers. Ti básáni tehenek. Básán a Jordán folyó keleti területén fekszik, a délen levő Gileát hegye és az északon levő Hermon hegye között. Az egy nagyon termékeny vidék, és akkoriban híres volt tehén tenyésztéséről. Básán tehenei erősek és jól fejlettek voltak a buja legelők miatt. Most kihez beszél Ámosz? Kik a básán tehenei? Mivel a tehén szó nőnemű alakban szerepel, egyes magyarázók szerint azokról az asszonyokról beszél, akik luxusban élnek, jól tápláltak, szépen öltözöttek, és jól ápoltak voltak. Hogy élvezzék ezt a gazdagságot, elnyomták a szegényeket. Lényegében Ámosz ezt írta, akik sanyargatjátok a nincsteleneket, és bántalmazzátok a szegényeket. Általánosságban egy-egy ország erkölcsi helyzetét és gazdasági mértékét a nők öltözködése határozza meg. Amikor a nők jól öltözöttek, sok ékszert viselnek, az az ország bővelkedését árulja el. Tehát Ámosz utalhatott Básán asszonyaira is e sorokkal. De azt hiszem, hogy Ámosz a vezetőkhöz szól. Akkor miért használja a nőnemű szót? Az a tömeg homoszexuális volt. Ha elolvasod a római levél 1. fejezetét, láthatod, hogy a homoszexualitást elítéli Isten. Tudjuk a történelemből, hogy amikor egy-egy nemzet elkezdett lefelé csúszni, a homoszexualitás került előtérbe. Ezzel kezdődött a római birodalom bukása. Néró homoszexuális volt. Nérót őrült királyként ismerték. Természetellenesen őrült volt. Nagy palotájában volt egy elkülönített szoba, amelyet a legaljasabb szexuális eltorzulásoknak használtak. Azért építette, hogy kielégíthesse homoszexuális kívánságait. Ezt napjainkban is meg kell említenünk. Ami az országunkban végbe megy, az félelmetes, és már előre vetíti nemzetünk pusztulását. Szükségünk van egy Ámoszra, hogy felemelje szabát a homoszexualitás ellen, amit egyre szélesebb körben elfogadnak, sőt előmozdítanak napjainkban. Megesküdött szentségére az én Uram az Úr, hogy eljön rátok az az idő, amikor szigonnyal visznek el benneteket, maradékotokat pedig halászhorgokkal. Ámosz könyve, 4. rész, 2. vers. Isten azt a képet láttatja előttünk, hogy az északi királyságnak a szájába horgot akasztanak, hogy fogságba hurcolják népét. Néha szoktuk emlegetni, hogy valaki a kábítószerezés horgára akadt. Valaki ráakadhat bármilyen bűnnek a horgára. Isten azt mondja ezeknek az embereknek, hogy ítéletre hurcolják őket a horgok segítségével. Kivonszolják őket az országból. Tudjuk a történelemből, hogy hódítóik tényleg a foglyok orrába akasztott horgokkal hurcolták el őket országukba. A leomlott falon át mentek ki egymás után, és a Hermón felé hajtanak benneteket. Így szól az Úr. Ámosz könyve, 4. rész, 3. vers. Lényegében Isten így szól. Ha azt gondoljátok, hogy gazdagságotok, hatalmatok vagy palotáitok miatt megkímélnek titeket, tévedtek. Olvassuk a történelmi följegyzések alapján, hogy amikor végül megérkezett Asszíria, és fogságba vitte őket, akkor a királyt is magával hurcolta. Ez igaz volt a déli királyságról is, amikor a babilóniaiak fogságába került. Most egy döbbenetes kifejezés következik. Jöjjetek csak Bételbe, és vétkezzetek. Gilgálban vétkezzetek még többet. Hozzátok reggelenként áldozataitokat, harmadnapra tizedeiteket. Égessetek kovásszal készült hála áldozatot. Kiáltsátok, hírezteljétek, hogy önkéntes áldozatot hoztok, mert így szeretitek, Izrael fiai. Így szól az én Uram, az Úr. Ámosz könyve, 4. rész, 4. és 5. vers. Már biztosan rájöttél, hogy Ámosz keserű szarkazmussal hívja őket, hogy menjenek föl Bételbe, arra a helyre, ahol imádták az aranyborjút. Jöjjetek csak Bételbe, és vétkezzetek. Gilgálban vétkezzetek még többet. A Gilgál szó azt jelenti, hogy kör, vagy körbe forogni. Ez volt az az első hely, ahova Izrael megérkezett, miután átkelt a Jordán folyón, Józsué vezetése alatt, és ez szent helyé vált részükre. Később ez lett a bálványozás középpontja, és itt is a bálványimádással kerül kapcsolatba. Tehát Ámosz arra hívja őket, hogy Gilgálban vétkezzenek még többet. Ez annyi, mintha ma ezt mondanánk. Jöjj a gyülekezetbe vétkezni. Nyilvánvalóan az ember éppen az ellenkező célból megy a gyülekezetbe. Ámosz éles szatírát és maró gúnyt alkalmaz. Azért használ ilyen ironikus és nevetséges nyilatkozatot, hogy felrázza az embereket, és rádöbbentse cselekedeteikre. Tudod-e, hogy olykor veszélyes is lehet a gyülekezetbe járás? Az ördög is elmegy a gyülekezetbe. Bizonyára tudod? Azt hiszem, hogy frissen ébred, és vasárnap korán reggel elmegy minden helyre, ahol prédikálják és tanítják Isten igéjét, hogy tönkretegye ezt a munkát, ahogy csak tudja. Ezért kell imádkoznunk a Biblia alapján álló prédikátorok prédikálásáért és tanításáért. Az ördögnek nem sokat kell tennie a hamis tanítások vagy a liberális gyülekezetek világában, amelyek tagadják Isten igéjét. Azok a helyek már az övéi. Neki minden erejét azokra a helyekre kell irányítania, amelyekben van lelki élet, és ahol Isten igéjét adják tovább. Amikor Jézus közeledett halálához, és ellenségei kidolgozták kivégzésének részleteit, ő az időt a 12 tanítvánnyal együtt egy felső szobában töltötte. Elképzelheted, hogy az volt a legszentebb pont az egész világon abban a pillanatban. Talán azt várhatná az ember, hogy az ördög azok között sűrök forog, akik összeesküsznek Jézus halálára. De tudod-e, hogy hol van az ördög azon az estén? A felső szobában. Nem hívták ugyan oda, de mégis megjelent. A sátán belépett Iskáriótes Júdás szívébe, hogy árulóvá tegye, és Júdás lábának segítségével ment be a felső szobába. Így sikerült neki odajutnia. Néha az ördög az úgynevezett konzervatív, fundamentalista gyülekezetekbe egy diakónus, vagy egy vasárnapi iskolai tanító, vagy egy gyülekezeti tag segítségével érkezik. Tragikus, ha napjainkban nem ismerjük fel ellenségünket, és nem számítunk taktikáira. Ámosz napjaiban Izrael népe nagyon kegyes magatartással ment az imádkozás helyére. Ámosz jelzi, hogy kovásszal készült hála áldozatokat ajánlottak fel. Ha ismered Mózes harmadik könyvét, arra gondolsz, hogy ez furcsa áldozat, mert rendszerint kovásztalan áldozatokat mutattak be, hiszen a Szentírásban a kovász a gonosz jelképe. A gonosz a helytelen tanítást és a gonosz életet ábrázolja. A lévitai rendszerben, Páska ünnepén, a kovásztalan kenyerek ünnepén és az első zsengék ünnepén tilos volt a kovász használata. De pünkösd napján hálaadó áldozatot mutattak be az Úrnak, amit finom lisztből, kovásszal készült két cipó képviselt. Mózes harmadik könyve, 23. rész. Pünkösd volt az egyház kezdetének és eredetének az ünnepe. Sohasem volt még olyan gyülekezet, amiben nem lett volna legalább egy kevés kovász, vagyis egy kis hiba, vagy valamilyen kis bűn. Ezért a kovászt is bekapcsolták a pünkösnapi áldozatba. A kovászt használták a hálaadó áldozatokban is. Mózes harmadik könyvének 7. fejezete leírja a béke áldozattal kapcsolatos törvényt. Ha valaki hálaadásként mutatja be, akkor a hálaadó véres áldozaton kívül még mutasson be olajjal gyúrt, kovásztalan lepényeket, és olajjal megkent kovásztalan lángosokat, meg finom lisztből olajjal gyúrt lepényeket. Mózes harmadik könyve, 7. rész, 12. vers. Ez az áldozat Isten felé mutató része. Láthatod, hogy az Úr Jézus Krisztus megbékéltetett minket Istennel. Mivel ez Krisztust képviseli, az első áldozatban nem volt kovász. Az új szövetségben nagyon világosan látjuk ezt. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Római levél, 5. rész, 1. vers. Most jól lehet az első áldozat Krisztust mutatja be, és nincs benne kovász, a második áldozat az ember felé irányuló részt mutatja be, aki hála áldozatot mutat be, az fölajánlja magát Istennek. A lepényeken kívül kovászos kenyeret is mutasson be áldozatul, hálaadási békeáldozatán kívül. Mózes harmadik könyve, 7. rész, 13. vers. Ezt alkalmazhatjuk a saját életünkre. Oda szentelhetjük életünket az Úrnak. Néha ezt az úgynevezett fölajánlási istentisztelet keretében tesszük, mivel az odaszenteltség szó szerinti jelentése az, hogy valamit elkülöníteni, mint szentet, ez igazán nem jól nevezi meg azt a szertartást. Sohasem szánhatjuk oda magunkat, mint szent és tökéletes ajándékot Isten előtt. Mindig van bennünk valami kovász. Tehát ajánljuk fel magunkat élő áldozatul Istennek, ahogy olvassuk a Római Levél 12. részének 1. versében. De sohasem gondoljunk arra, hogy magunkat tökéletes áldozatként fölajánlhatjuk Istennek. Ha várunk egészen addig, amíg úgy érezzük, hogy most már odaadhatjuk magunkat Istennek, akkor egy egész életen át várhatunk arra a pillanatra, amikor Ámosz maró gunnyal hívja Isten népét, hogy menjenek el Bételbe és Gilgálba, hogy tovább vétkezzenek, ebben nagyon lényeges, hogy kovásszal készült áldozat fölajánlására biztatja őket. Nem is említi meg az áldozat kovásztalan részét. Miért? Mert a nép teljesen hátat fordított az élő és igaz Istennek. Ezért csak azt tehetik, hogy gonoszt ajánlanak fel neki. Természetesen Isten ezt nem fogadja el tőlük egyáltalán. Ámosz próféta csak egy vidéki prédikátor, mégis sok mondani valója van. Kiválóan képviseli Isten igéjét. Ezt rendkívül jól végzi. Remélem, érted Ámosz szavainak a szatíráját és szarkazmusát, amikor a népet Gilgálba hívja, hogy vétkezzenek. Nem bűnre akarja őket késztetni, hanem maró gunnyal mondja nekik, ezt csináljátok, amikor odajöttök Bételbe és Gilgálba. Azért jöttök oda, hogy vétkezzetek, és nem azért, hogy Istent imádjátok. A jövő vasárnapon, amikor fölveszed vasárnapi öltözetedet, jól teszed, ha először leborulsz a térdedre, és Isten elé viszed szíved állapotát. Vajon tiszta szívet viszel a gyülekezetbe? Olyan ajakkal mész, amelyik nem mond Krisztus ügyére nézve sértő kifejezéseket? Ámosz üzenete nagyon érvényes a mi korunkban is. Ha Ámosz körülöttünk élne, és ha lelkipásztor volna, meghívnám őt a gyülekezetembe prédikálni. Azt hiszem, a modern egyháznak ilyen lelkipásztorokra van szüksége. Sok lelkipásztor csak kis, kényelmes üzeneteket hirdet a problémák megoldása érdekében. Valakinek szükséges valami határozott kijelentést megzendítenie az ember szívében levő bűnről napjainkban. A bűn elszabadult. Belopakodott az egyházba is, és ott van a szívünk ajtajánál ebben a korban. A legnagyobb baj, hogy nem tudjuk legyőzni az életünkben levő bűnt. Hiába próbáljuk eltakarni a templom látogatással, vagy valamilyen jó tanfolyamokon, vagy szemináriumokon való részvétellel, az a fontos, hogy találkozzunk az Úr Jézus Krisztussal, és vele rendezzük kapcsolatunkat. Ámosz most azokra az ítéletekre emlékezteti Izrael népét, amiket Isten addig küldött rájuk. Én meg azt tettem veletek, hogy nem volt harapni való városaitokban, kenyérhiány volt minden helységetekben, mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Ámosz könyve, 4. rész, 6. vers. Nem azért volt tiszta a foguk, mert Isten új fogkrémet vagy új szájöblögetőt adott nekik. Azért volt tiszta a foguk, mert semmi ennivalójuk nem volt. Isten ítélte őket éhínséggel, de ez sem ébresztette őket rá lelki állapotuk romlottságára. Mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Ez sem hatotta meg őket. Én az esőt is megvontam tőletek 3 hónappal az aratás előtt. Az egyik városra adtam esőt, a másik városra nem adtam esőt. Az egyik föld kapott esőt, a másik föld nem kapott esőt és kiszáradt. 2-3 városból támolyogtak egy városba, hogy vizet ihassanak, de nem jutott nekik elég, mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Ámosz könyve, 4. rész, 7. és 8. vers. Azután Isten szárazságot küldött rájuk. Isten kezében van az eső, még akkor is, ha egyesek szerint az időjárást a meteorológusok irányítják. Isten visszatartotta az esőt az aratási idő előtt 3 hónapon át, ami katasztrofális volt. Figyeld meg, hogy Isten esőt adott az egyik városnak, míg a másiktól megvonta az esőt. Ezt azért tette Isten, mert be akarta mutatni, hogy az eső nem véletlenül hult egy-egy városra, hanem az ő szuverén akaratából. A szárazság annyira súlyos volt, hogy az egyik város népe a másik városba ment vízért, és a vizet kiskannákban vagy borostömlőkben vitték haza. Ennek Istenhez kellett volna segítenie őket. Mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. A texasiak nagyon tudják ezt értékelni. Nyugat-Texasban 3 éven át szárazság volt, ami miatt sokan elköltöztek onnét, amikor kisgyermek voltam. A texasi Dallas lakói emlékezhetnek még arra a szárazságra, amely kiapasztotta a város vízkészletét. A vörös folyóból kellett vizet meríteniük, amibe az olajat eresztették. Meg kell mondanom, hogy sohasem ittam még olyan borzasztó ivóvizet, mint akkor. Akiknek voltak barátaik vagy rokonaik, a Dallast körülvevő falvakban oda mentek, hogy megtöltsék vizes korsóikat és hazavigyék ivóvíznek. Ez tehát nem új. Ugyanezt tették az emberek Ámosz próféta idejében. Ez Istentől jött figyelmeztetésként, de nem figyeltek föl rá. Megvertelek benneteket aszállyal és gabonarosdával, kertjeiteknek és szőlőiteknek, fügefáitoknak és olajfáitoknak nagy részét leette a sáska, mégsem tértetek meg hozzám. Így szól az Úr. Ámosz könyve, 4. rész, 9. vers. Aszállyal és gabonarosdával. A gabonát égette a puszta felől érkező, tikkasztó keleti szél, és az aszály meg a gabonarosda a szárasság következménye volt. Olajfáitoknak nagy részét leette a sáska. Ez arra a sáska csapásra utal, amely a maradékot is elpusztította. Mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Dögvészt küldtem rátok, olyant, mint Egyiptomra, ifjaitokat fegyverrel öltem meg, lovaitok zsákmányul estek, táborotok bűze orrotokba szállt, mégsem tértetek meg hozzám. Így szól az Úr. Ámosz könyve, 4. rész, 10. vers. Táborotok bűze ordotokba szállt. Ez azokra a holttestekre utal, amelyek a dögvész és a háború miatt hevertek az utakon. De mindezek ellenére sem fordultak vissza az Úrhoz. Olyan pusztulást hoztam rátok, mint amikor Sodomát és Gomorát elpusztította Isten. Olyanok lettetek, mint a tűzből kiragadott üszkös fadarab, mégsem tértetek meg hozzám. Így szól az Úr. Ámosz könyve, 4. rész, 11. vers. Egyes biblia magyarázók úgy érzik, hogy ez az előző csapások bizonyos összegezését írja le. Ezt kétségbe vonom. Tudjuk Jónás könyvéből, hogy akkoriban az asszíriaiak támadtak rá az északi királyságra. Asszíria lecsapott rájuk minden oldalról, és az egész terület lakóit fogságba vitte. Isten megengedte az asszíriaiaknak, mint a madaraknak, hogy itt is, ott is lecsapjanak a királyságban. Ez figyelmeztetésül szolgált a többieknek, hogy az egész ország fogságba kerül egy napon. Nem fogadták el Isten figyelmeztetését, hanem továbbra is megmaradtak gonoszságaikban. Mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Imádkozzunk. Mennyei édesatyám, add, hogy megértsem szabad, akár az áldásokban küldött felém, akár a próbákkal akarod tudtomra adni. Add, hogy figyeljek szabadra, és igyekezzem teljesíteni akaratodat. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek. Ámen.